az akkora már 40 teológiai könyvet magába foglaló gazdag szellemi termését ünnepelte meg egy nagyszerű kis tanulmánnyal az eukarisztiáról. A könyvecske tulajdonképpen egyfajta kalauza szemmisén át a nyitó keresztvetéstől a befejező áldásig. Ő maga így ajánlja a 2000-ben magyarul is kiadott könyvét. Most ebbe a könyvbe gyűjtöttem össze a gondolatokat, és csekély áldozati ajándékként szeretném átnyújtani őket. Akár csak felajánláskor. A kenyér és bor egyszer ajándékával együtt, hiszen gondolataim is a föld és az emberi munka gyümölcse. Bízom benne, hogy ilyen megközelítésben, a kegyelem segítségével meg tudom osztani őket testvéreimmel, akikkel az oltári szentséget is megosztom, és hogy végül termékenyítő hatásokat biztosítandó a háromságos Isten áldása kíséri majd őket. Eddig az idézet. Nos, nem tehetünk többet, mint hogy saját gondolatainkat is, mint a föld és az emberi munka gyümölcseit, hozzátegyük a biblikus tudóséhoz, társítsuk azokkal. Ehhez kiemelten igénybe kell vennünk egy minden ember közös adottságunkat, az emlékezetet, melynek könyvében Sökel külön fejezetet szentel. Az anamnézis, a megemlékezés megelőzi az eukarisztiában a konszekrálást, és mintegy megalapozza azt. Az anamnézis a héber zikkeron, az emlékezés, emlékeztet, emlékeztetés görög megfelelője. A görög anamnétőből képzett főnév, amely az igében megjelölt cselekvés folyamatát fejezi ki. A Biblia szerint az emlékezés és emlékeztetés olyan tett, amely feleleveníti a múlt eseményeit és indítást ad arra, hogy ez rendszeresen történjék. Így tanítja a keresztény bibliai lexikon. Sökel emlékeztet arra, hogy amíg az anamnézis elbeszéli, mi történik, addig az epiklézis, magyarul lehívás, esedezik érte, tudnilik, hogy megtörténjen, amiért esedezik. Mi egyszer is, mi csodás dolog is az emlékezet, kiállt fel Sökel. Annyira mindennapos, hogy nem is látjuk. Annyira ismeretlen, hogy nem is gondolkodunk róla. És mindez főleg igaz a tudatos emlékezetre, amely az ember sajátja, létének velejárója, tudatunk alapja. Térben és időben távoli dolgokat közel hoz, és elképesztő, hogy egy átlag emlékezet mennyire rugalmasan tágul tartalmának bővülésével. Igaz, a számítógépek bűvöletében kezdjük lebecsülni emlékezetünket, pedig az nem pusztán egy adathalmaz, hanem megszámlálhatatlan keresztkötés hálózata, amely egységbe fogja az eseményeket, s a hozzá fűződő érzelmeinket, megalapozva énünket, én tudatunkat. A tudat csoda maradt szemünkben, ha vesszük a fáradtságot, hogy elgondolkozzunk róla. Sökel, a héber nyelv szerelmese arra emlékeztet minket, hogy a héber antropológia a mai emberhez képest ugyancsak elemi maradt. Szerintük mindaz, ami érzéseinkben tapasztalunk, amit meghallgatunk, beható tudatunkba vagy szívünkbe, majd leszáll bensőnkbe, gyomrunk kamráiba, ahol raktározzuk azokat. A rágalmazó szaba mohol lenyelt étel, amely behatol a test belsejébe, tanítja a példabeszédek. Ott rejtve marad, és csak Isten és a lelkismeret számára hozzáférhető továbbá. Az ember lelke az űr szövétneke, behatol a testnek minden zugába. A mélyből felszáll a szívbe, és tudatossá válik. Így hitték a héberek. Sökel ezen elgondolkozik, és mi is vele? Igaz, a mai antropológiánk ennél jóval rafináltabb, de az emlékezet rejtő és nagyrészt megmagyarázhatatlan jelenség maradt számunkra is. Mindezen túl az emlékezet lélektani énképünk, identitásunk előfeltétele és alapja. Erre hamar rádöbbenünk, amikor egy családtag vagy jó ismerős elveszíti emlékezetét. Többé nem önmaga, nem tud magáról, nem tudja ki ő. Drámai fordulat ez. Emlékezetünk az, amely megőrzi énünket, személy azonosságunkat, átívelve az időt és annak viszontágságait. Mindamellett az emlékezet nem pusztán egy belső színpad, amelyen önmagunkat alakítjuk, hanem dinamikus tényező. A múltból kiemelkedő tények modellként szolgálnak mai cselekvésünkre. Így a megbánás nem semmisíti meg a tényállás, de elháríthatja annak következményeit. Egy hiba vagy bűn jótettre váltható. A saját kárunkból tanulhatunk. Az emlékezet ugyan nem támasztja fel a múlt tényeit, de magában hordozza és kibontakoztatja annak lehetőségeit. Íme néhány erről tanúskodó ószövetség idézet. Ne félj tőlük, jusson eszedbe, mit tett az Úr a fáróval és az egyiptomiakkal. Maradj annak tudatában, hogy az Úr, a te Istened, ezt a szép földet nem hűségedét adja birtokodul, mert nyakas nép vagy. Gondolj arra, hogy Egyiptom földjén magad is rabszolga voltál, és az Úr, a te Istened, szabadulást adott neked. Az idegent és az árvát ne csorbíts jogában, és az özvegy ruháját ne vedd el zálogba. Emlékezz, magad is rabszolgá voltál Egyiptom földjén, és az Úr, a te Istened kiszabadított onnan. Az emlékezés a jogrend és az erkölcs alapja tehát. Sökkel arra emlékeztet minket, hogy nem csak az egyén alkotó eleme az emlékezet, de a közösségé is. Létezik közösségi emlékezet, sőt, a közösség az emlékezetből él. Már a család is az emlékekből meríti azonosságát. Tizedik Alfonz Kasztília király, vagy Bölcs Alfonz, törvénygyűjteménye és általános története megalapozta királyságának jövőjét. Sökkel arra emlékeztet, hogy a népek akár legendákat is teremtenek történelmük megalapozására, mint Romulusét és Rémuszét, kiknek szobra nem csak a régi Rómát, hanem a mai Romániát és annak főtereit is ékesíti, mint egy Sökkel mellett tanúskodva. És persze a levéltárak és a múzeumok is ezt a célt szolgálják. Közösségi emlékezeten keresztül alkotnak közösségi tudatot. Végül, de nem utoljára, ez az ünnepek, például a nemzeti ünnepek funkciója is. Az ilyen ünnepeken valamilyen módon a teljes közösség részt vesz. Izrael különös intenzitása emlékezett. Történelme Isten nagy tetteinek története. Izrael története elképzelhetetlen az Úr ismételt közbelépése nélkül. A 78. Zsoltár tanúsága szerint erre törvény is utasítja. Amit hallottunk, amit megismertünk, és amit őseink beszéltek el nekünk, nem titkoljuk el fiaink elől, hanem hirdetjük a jövő nemzedéknek. Az Úr dicső tetteit, erejét és a csodákat, amelyeket művelt. Ám parancsolatta Jákobnak, és mint törvényt rendelte Izraelnek, hogy amit kinyilatkoztatott az atyáknak, azt hirdetniük kell fiaiknak. Hadd ismerjék meg a jövő nemzedékek, a fiak, akik majd születnek. Aztán ők kelnek fel, és tovább hirdetik gyermekeiknek, hogy Istenbe vessék reményüket, ne feledjék el Isten tetteit, hanem teljesítsék parancsait. Az Ószövetség abból a kényszerből született, hogy a héberek elmeséljék a történetet fiaiknak. Összegezi Sökkel. Izrael ünnepeket jelöl ki, hogy emlékeztessen a fő eseményekre, és megtölti a korábbi mezőgazdasági jelle ünnepeket történelemmel. A húsvét immár az egyiptomi kimulásra emlékeztet, a sátoros ünnep az átkelésre a sivatagon. Bűnbánati szertartásokat is tartanak, ami megdöbbentő, hogy az izraeliták szolidárisak atyáikkal és egymással. Így az elkövetett bűnök miatti bánat egyesíti őket. Védkeztünk, ahogy atyáink is. Szembeszegültünk és gonoszat műveltünk. Attól a naptól fogva, hogy atyáinkat kioszta Egyiptom földjéről, egészen a mai napig elégedetlenek voltunk Urunk, ami Istenünk iránt, és vonakodtunk a szavára hallgatni. Az ünnep Izrael számára azt jelenti, hogy odafigyel a közös gyökerek suttogására egy közös földben. A szabadulás Egyiptomból így lesz a közösségi tudat alkotó eleme. Nos, érvel Sökkel, az eukarisztia közösségi és ünnepi emlékezés. Nem csak hálaadás, hanem emlékezet is. Ezek az érme két oldalának is tekinthetők. Így, amikor hálásak vagyunk egy személynek, aki jót tett velünk, hálánkat szavakkal és gesztusokkal fejezzük ki. Például felköszöntjük születésnapján, vagy megajándékozzuk. Az eukarisztia egy hódolattal párosul emlékezés arra, aki megmentette életünket. Ünnepélyesen emlékeztet minket erre a mentő aktusra. Van egy állandó és egy változó tartalmi eleme, és így többszörös szerepet tölt be. Az állandó tartalom az, amely az összes többit összesűríti, és ez az Úr halála és feltámadása, az áldozat, amellyel a halálba az életbe váltunk. Ez a központi mag semmivel sem helyettesíthető, és nem felejthető el. Egyszerre alapvetés és csúcs. Erre vonatkozik az Úr parancsa. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Valamennyi eukarisztikus ima és kána megjegyezik ebben. Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe és második eljövetelét várva, hálás szíve felálljunk neked ezt az élő és szent áldozatot. Így imádkozik a miséző pap. A halál és feltámadás feltételezi az élet eseményeit, a fogantatástól kezdve a születésig, a növekedésen keresztül a tanításig és csodákig terjedő számos eseményt. Ezek az emlékezet változó tárgyai. Míg az eukarisztia mindig megemlékezik a halálra és feltámadásról, egyszer a születésre, másszor a napkeleti bölcsekre, megint máskor a keresztelésre vagy az átváltozásra emlékeztet. Ez egyfelől változatosságot gondoskodik, másfelől minden eseményt a központi tény köré szervez. Ez a változatosság mindenekelőtt a prefációkban nyilvánul meg, úgy, hogy eképpen az egyház élete és az emlékezet részévé válik. A liturgia reformja kellő teret biztosított a megfelelő bevezetőknek. Az emlékezet szerepe nyilvánvaló. Először is köszöntet mond Istennek a jó tételményeiért, másfelől biztosítja az önazonosságot. Keresztény azonosságunk forrása Krisztus. A keresztény jelző feleslegesnek tűnhet, egyfajta tautológiának, de szükséges megismételni. Keresztény azonosságunk ugyanis az Úr halálában és feltámadásában gyökerezik, ezért kell emlékeztetni rá. Az egyház nem szenvedhet kollektív amnéziát, nem felejtheti, honnan jön, bár egyes tagjai szenvedhetnek ettől a felejtéstől. Nem egy puszta formai előírása van tehát szó arról, hogy ennek a megemlékezésnek el kell hangzania, mivel az előírt szöveg az Úr parancsa. Más szóval, ez az emlékezés egyúttal a cselekvés kezdete. Az emlékezés bűneinkre a bűnbánati liturgia része volt, de most már a kegyelmek emlékezünk, amelyek hálára késztetnek. Ha pedig keresztény azonosságunk a szeretetét hozott áldozatba gyökeredzik, akkor nem folytathatjuk utunkat önzésben. Krisztus életének minden mozzanata megszólít és felszólít. Megköveteli, hogy megfeleljünk neki. Az emlékezet az önazonosság kezdete és alapelve. Az emlékezet aktív és energikus. Azonosulás kezdete. Krisztussal, Krisztustól valók vagyunk, ezért Krisztusra kell hasonlítanunk. És ez igaz nem csak az egyénre, hanem a közösségre is. Mert erre vagytok hivatva, hiszen Krisztus is értünk szenvedett, példát adva nekünk, hogy kövessétek nyomdokait. Az emlékezet nekünk nyújtott szolgálatai mellett csapdává is válhat. Tudnilik, amikor az elveszett idő mereng a nosztalgia pillanataiban. Ilyenkor az ember többé nem ízleli a napokat, nem vár semmit sem a jövőtől, hanem bezárkozik egy szellemi menedékben, amelyet a múlt maradványokból tákolt össze magának. A boldog és szerencsés pillanatok képei ezek. Némely valós múltat idéz fel, némely a képzelet szülöttje. A jelen és a jövő elől egyre gyakabban itt keresünk menedéket. E helyről ítélkezünk a jelen felett, és sóhajtozva emlegetjük az én időmet. A babilon fogságban egyesek elmerültek az e fajta képzelgésben, és ez megbénította és megvakította őket. A második Izaiás minta ezért szakított volna az emlékezet törvényével, amikor így beszélt. Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne a múlt dolgaira figyeljetek. Nézzétek, én valami újat viszek végbe. Már éppen készülőben van, nem látjátok? Honfitársai annyira múltat figyelték, hogy nem is látták a jövő csíráit. Mintha már Istennek nem maradt volna semmi tennivalója, és az embernek nem maradt volna mit előkészítenie. Mintha az ember minden találkozás Istennel a múltra összpontosult volna, és nem maradna semmi, amit még megélhetnénk. Schöckel ezért ünnepélyesen figyelmeztet. Létezik a jövő emlékezete is. Remélni és emlékezetünkbe idézni, megjelenteni a jövőt a jelenben néha annyit jelent, hogy tudjuk, mi lesz, néha pedig csak sejtjük, mi lesz. Ahogy Jobb jövendöli, ha korábbi szerencséd kevés lett volna, hatalmas nagy lesz az, amit cserébe kapsz. Ha nem tetszik az emlékezni, igen, helyettesíthetjük a jelen valóvá tenni kifejezéssel, és a Zakar Héber ige pont ezt fejezi ki. És nem gondoltad meg, hogy mi lesz ennek a vége, mondja Izaiás. Vagy Siráknál, ne felejtsd el, soha nincsen visszatérés. Ne ijedj meg, amikor állt kiált a halál. Ez minden elődődnek és utódodnak vége. Emlékezhetünk egy múltbe ígéretre is, amely jövőbe mutat. Mindez döntő a keresztény élet számára, nem csak a múltban, hanem a jövőben is élünk. Istennel nem csak a múltban, de jelenben és jövőben is találkozunk. Az egyház egész története egy széles út, tele feszültséggel a Krisztus között, aki eljött, és aki eljövendő. Az egyház úton van. Amikor befejezzük a Szentírás olvasását, búcsú szavaink ezek. Jöjj, Uram Jézus! Miközben lezárjuk a könyvet, az valójában nyitva marad. Amikor a konszekráció után a pap így szól, íme hitünk szent titka. A nép így felel, haláladat hirdetjük, Urunk, s hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. A feltámadást itt nevesítjük, az újrajövetelt pedig megígérjük. Schöckel ezért e szavakkal zárja emlékezését. Az eukarisztikus emlékezet nem puszta emlékezés, hanem benne megtörténik, megesik a valóság. A halott és feltámadt Krisztus a szentségben jelen valóvá lesz, és valójában a jövő életet kapjuk meg. Nem puszta vissza emlékezés hát, de emlékezet, anamnézis.
Az utolsó vacsora. Kis Úrik atya emlékedését hallották az eukarisztiáról. Mária Rádió. Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
Szent Ágoston tanítja. Jézus a mi közreműködésünk nélkül váltotta meg a világot, de nem üdvözít bennünket a mi közreműködésünk nélkül. A világ megváltása tőlünk függetlenül történt, azonban az üdvösségünkért meg kell küzdenünk, a lelkünk megmentésért áldozatot kell hoznunk. A Mária Rádió küldetése, együttműködve az egyházzal, a világ üdvösségén fáradozni. Hogy eleget tudjunk tenni hivatásunknak, az imádságon és az önkéntes szolgálaton túl az anyagi feltételeket is meg kell teremtenünk. Kérem a testvérek összefogását, hogy a rádiónk anyagi stabilitását a következő hetekben helyre tudjuk állítani.
Lépes Lóránt atyát hallották.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Szabó Tamás vagyok, a rádió elnöke. És hívni szeretném egy közös munkára a testvéreket. Régen volt egy olyan műsor, hogy riporter kerestetik. Sok értékes ember került akkor a médiába. És mi most még egy ennél is nagyobb munkára hívjuk az embereket. Riporter kerestetik, de olyan riporter, aki megszólaltat embereket, akik tanúságot tesznek. Tanúságot tesznek az életükről, és tanúságot tesznek, hogy az életükben hogyan vezeti őket a hit. Ilyen riportereket keresünk. Van egy nagy, általam nagyon tisztelt papbácsi, ahogy Erdélyben mondják, Gál Jenő verbita szerzetes. Kérdeztem tőle, amikor megismertem 18 évvel ezelőtt, hogy miért vállalta azt, hogy 40 évig Paraguayban az őserdőben szolgál. És akkor egy nagyon egyszerű dolgot mondott. Hogy tudod, már a legelején azt választottam jelmondatomnak, papi jelmondatomnak, hogy az Isten igéje terjedjen. És erről az jut eszembe, hogy a 6. Pál volt az, aki talán azt mondta, hogy a mai kornak nem tanítókra van szüksége, hanem tanúságtevőkre van szüksége. És nekünk van egy gyönyörű műsorunk a Kossuthtal. A Kossuthtal körülbelül 3 éve elkezdtünk egy olyat, hogy a napindító és napzáró gondolatait mi készítjük igéző címmel. Ez azt jelenti, hogy megkérünk olyan embereket, akik valamit leraktak már az életben, akik akár példaképek is lehetnek, hogy beszéljen arról, hogy őt mi vezeti, és ezt akként kérjük tőle, hogy válaszd ki a kedvenc bibliai igédet, és beszélj az életedről ennek fényében. Ehhez a munkához keresünk riportereket. Egy gyönyörű munka. Mert ezt a pici műsort, ami egy nagyon lényegi 2 perc, egy életút interjú keretében készítjük el. És ugye megismerni olyan életeket, amik másokat szolgálnak. Itt a siker alatt a társadalomért, másokért, családért, közösségért már lerakott valamit, az a siker, tehát sikeres embereknek megismerni az életét, hát az a legnagyobb iskola. És mi megtanítanánk arra, hogy hogyan kell riportot készíteni, azokat az alapfogásokat. Megtanítjuk a vágásra, ami egy külön szép szakma, de meg lehet tanulni, én is meg tudtam tanulni, akkor mindenki meg tudja tanulni. Ilyen munkára hívom a testvéreket, hogy a család, a Mária Rádiós család, az lépjen ki a világba, és keressük meg azokat az embereket, akik tanúságot tudnak tenni, és tanúságot mernek tenni a hitükről, mert a mai világban is tanúságtevőkre van szükség. És valaki múltkor azt kérdezte tőlem a barátaim közül, hogy de miért? Miért kellenek a tanúságtevők? Miért kell a kereszténység mellett tanúságot tenni? És akkor nekem fölidéződött az Európai Közösség egyik alapítójának egy mondata, aki még talán az 50-es években fogalmazta meg, hogy az egyesülő Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Hát ezért van szükség tanúságtevőkre, és azért van szükség riporterekre, hogy megszólaltassák a mi tanúságtevőinket.
Mária Rádió.